Pondorai Béla élete alkonyáig emlékezni fog erre a sétára. Csak jobb kezével kapaszkodhatott, és egyszerre csak egyik lábán állhatott, mert a létrának csak hol ezen, hol azon az oldalán volt foga. Ne siessen, biztatta Matula, és ha elfáradt, pihenjen nyugodtan. Bütyök tehát félkézzel és egy lábon pihent, nyugodtan, de Matula tartotta a kötelet. Aztán felbukkant egy véres fej, tojásnyi daganattal, de akkor már húzták is kifelé. A fene ezt a likat, mondta Matula. Oda is veszhetett volna. Erről alig, hanem hallgatni fogunk. Bütyök pedig csak feküdt fél oldalt, és mosolygott. Tutajos, lemehetsz, ha akarsz. Nem akar, mondta az öreg. Az idén már nem akar. De jövőre is meggondoljuk. Mutassa Béla a kezét. Kificamodott a gyűrűs ujja. Hát, majd meglátjuk. Először is vizes ruhába csavarjuk. Amikor ez megvolt, vizes poharat vett elő az öreg, és majdnem teleöntötte szilvóriummal. Csukja be a szemét, és hajtsa le, de gyorsan! Bütyök szót fogadott, és úgy érezte, hogy a lélegzete elakadt valahol. Mondta később. Végem van! Ez azonban tévedés volt. Bütyöknek a pálinkától nem lett vége, sőt, később oda nyilatkozott, hogy azért végeredményben, ugye, mégiscsak le kellene menni. Bütyök ekkor már teljesen elfeledte fejét, kezét, mindent, ami kellemetlen volt, és amikor Matula azt mondta, na, hadd látom azt a gyűrűs ujjat, gondtalanul adta az öreg kezébe, és oda se nézett. Tutajosra nézett. Kérlek szépen, tutajuskám, a karika a falban volt, és amikor kérlek szépen, meghúztam, ordított, de akkorát, hogy a vízhang még játszott egy darabig a férfias hangokkal, és még a harká is abba hagyta ácsmunkáját. Erre húztam, magyarázta Matula. Most már csak borogatni kell. A rossz útra tért új ekkor már egyenesen állt, de Bütyök elég görbén nézett a világra, sőt, egyes fákat is görbének látott, melyek jövet, mintha egyenesek lettek volna. Összepakoltunk, indítványozta az öreg. Majd én viszem a szerszámokat. Gyula, karoljon Bélába, ilyenkor nehezebben megy az ember. Gergő bácsi, Katicának nem szólunk, ugye? Aggódott a sebesült. Megijedne? Nem hát... Gyenge szíve van. Igen, gyenge szíve. Persze. Hova húzol, Béla? Én nem húzlak sehova, tutajos. Ilyet ne is mondj, mert megharagszom. És ne kapaszkodj belém, mert elmegyek én a magam lábán is. Tutajos eleresztette pálinkával narkotizált barátját, mire Bütyök olyan mozdulatot tett, mintha a Kállai kettős tánc lépéseit gyakorolta volna. Ne lökölj, tutajos. Ez nem vicc. Úgy látszik, a fejem megütötte valami tégla, de nem fáj. Szegény mama most egyedül viszi a ruhát. Disznóság, tutajos, akármilyen jó barátom is vagy, disznóság. Katicának nem szólunk, ugye, Matula bácsi? Megszakadna a szíve. Szabad? És Bütyök egy oldallépéssel belekarolt Matulába. Gergő bácsi, úgyis rokonom, igaz? Áj, de szomjas vagyok. Mindjárt az alához érünk, mosolygott Matula. Van abban víz elég. Bütyök szemrehányóan nézett az öregre. Abból a másikból nincs már. Egy csepp se. Kár, határozottan kár. De azért a fényképet megmutatom Gergő bácsinak. Ez a tutajos mindent elfelejt. A nagybátyám fényképe, aki ma haradja. Aztán majd Katicával is lefényképeztetjük magunkat. Esküvő után, mondta Matula nagyon komolyan, és tutajos hátra maradt, mert úgy érezte, szétveti a lenyelt nevetés. Ő már ismerte a pálinka hatását, és megborzongott még a szagától is, de Bütyöknek úgy látszik jobb gyomra volt. Ekkor már a zalatöltésén andalogtak, de lassan haladtak, mert Bütyöknek egyrészt rengeteg mondani valója volt, másrészt mindenáron csónakázni akart. Majd, ha hazaértünk... Igaza van, Gergő bátyám, mindig igaza van. De ez a tutajos, ne szólj szám, nem fáj fejem. Igazán nem fáj a fejem, Gergő bácsi. Miért is fájna? Bütyök erre megállt és gondolkozni kezdett, hogy miért is fájna az ő feje. De mivel erre semmi magyarázatot nem talált, azt mondta. És mit szól hozzá, Gergő bácsi? Kengyelni fog tanítani bennünket. Matula erre nem tudott mit válaszolni, ezért csöndesen azt mondta. Mindjárt hazaérünk. Bütyök a zsebéhez kapott.
Villamosjegyem. Van nálad pénz, tutajoskám? A bérletem ott maradt a börtönben. Rettenetes.
De végül mégiscsak hazaértek. Matula újra beborogatta Bütyök kezét és fejét is, és lefektette. Kicsit pihen, aztán megyünk csónakázni.
Én evezek,
mondta Bütyök, és a csónak azonnal elindult. Sőt, erősen hánykolódni kezdett, és a jeles ifjú az éjszaka folyamán többször kiszállt. Azután egyfolytában aludt reggelig, és amikor felébredt, az egész világot mérhetetlenül szennyesnek, undorítónak, egyben fájdalmasnak találta. Fejében, mintha hideg ólom lötyögött volna, és gyomra hajlamosnak mutatkozott újabb mozgalmakra. Kinézett a nyárvégi harmatos ragyogásba, és utálattal gondolt saját magára. Alszol, tutajos? Hogy vagy, Bütyök? Mint akit húsdaráló ledaráltak, aztán kidobtak a szemétdombra. Rettenetes. Jobb, ha megundorodik a pálinkától, mintha megszereti, mondta Matula. És az ujját helyre kellett húzni. Tudom magamról, hogy ez nagyon fáj. Hát lehet, hogy kicsit többet adtam. De most már túl vagyunk rajta, és ez a fő. Máma csak heverészen. Mindjárt adok egy új borogatást. Ebédre meg olyan halászlevet, hogy a halottak is összevernék a bokájukat tőle. Gyula felkelt, hideg vizet hozott, Matula elment fáért, csikasz önkéntes kíséretében, és a borogatás után Bütyök újra elaludt. Most már majd helyre jön, suttogta az öreg. Fogjon pár halat, én bemegyek a faluba, de időben itt leszek. Közben nézzen ide a gunyóhoz, hát ha kell valami Bélának. Ha felébredt, tegyen rá friss borogatást. Jól van, Matula bácsi. Az öreg elment, Gyula csendesen összeszedte szerszámait, nyakába kanyarította a puskát, és kiballagott a partra, a megszokott helyére. Hallgatódzó augusztusi reggel volt, amikor a pókhálókon sokáig megmaradt a harmat, és a levegőben némán úszik a tűnődés. Valonnét nagyon messziről vonat dohogása hallatszott, és Gyula ma először hazagondolt. A végtelen nádas ott állt a háta mögött, de túl a berek hűlő, mocsárszagú világán vonat szaladt a város és szeptember felé. Bedobta horgait, maga mellé fektette a puskát, nézte a vizet, és szobájára gondolt. Pirimamára, Bikára, Bolhára, Lajos bácsira és Jogászra. Lesz mit mesélni, gondolta egy pillanatra, de aztán úgy érezte, pár szóval el lehet mondani mindent. Hiszen alig történt valami. Apróságok a nyárban, majd elmondja Bütyök. Persze meg kell beszélniük, hogy mit lehet elmondani otthon, és mit nem. Pi, pi, jöttek a kis szárcsák. Mi csak itt szedegetünk. Szervusztok, gyerekek, bólintott feléjük Gyula, hogy a kis madarak elúsztak előtte, és megvidámodott a szíve. Mélyen érezte, hogy milyen közel jött hozzá ez a külső, szabad világ, amelynek szabadsága azonban könyörtelen törvények közé van szorítva. Most már nem volt ismeretlen ez a világ, és nem érezte, hogy a berek életét olyan nagy szakadék választaná el az utcák, házak és iskolák életétől. Valami követeli ezt is, azt is, és ennek a követelésnek engedelmeskednek itt is, ott is. Aki nem engedelmeskedik, elpusztul, de legalábbis lemarad. Hopp! A zsineg megrándult, és Gyula a szágba segítette a fickándozó kárászt. Most már nem izgult és nem kapkodott. Matulának kell a hal, tehát meg is kell fogni. Bütyök is éhes lesz addigra. Visszadobta a horgot, és éhséget érzett. Egy sós kifli jó lesne, milyen régen ettem. Köményes sós kifli. A könyveimet majd beköttetem, és megint Bütyök mellé ülök természetesen. Lajos bácsi ezt megengedi, és az osztály természetesnek tartja. Az osztály. Tutajos szinte érezte az osztálynak azt a jellegzetes osztályszagát, ami a ruhákból, fiúkból és olajos padlószagból keveredik össze, és szinte hallotta, mint a katedra dobogója megreccsent. Acél! Ekkor újabb kapása volt, de elkésett. Ha elábrándozom az időt, nem lesz halászlé, észnél légy, Tutajos. Lejjebb a folyókanyarban egy gém ijetten trombitált, de a víz is csobogott, s amikor Gyula odanézett, egyszerre letette a horognyelet és kézbe vette a puskát. A víz felett nagy madár verdesett, és ide-oda tántorgás után kiemelt egy jókora halat. Gyula a bokor mögé húzódott. Jaj, suttogta, ha erre jönne, barna kánya... A madár nehézkesen emelkedett a hallal, távolodóban, de aztán fordult, és úgy látszott, nem megy messze. A rekettye bokrok felett repült. Feküdj le, csigaz! Jött a madár egyenesen, lassan. Elibe fogni, elibe fogni, ne izgulj, egy méterrel, nem, fél is elég. A lövés kilobbant. A száraz dörrenés végigvágott a nádon, s a kánya szárnyait összekapva zuhant a bokrok közé. Kár, kár, ijedezett a fák közt egy szürke varjú, de nem jött elő. Gyula pedig azt az ágat nézte, amelyet a madár estében megütött. Az ág még mozgott. Jó van, gondolta Tutajos. Jó van. Kiürítette a puskát és megkereste a madarat, amely még holtában is karmai között tartotta a halat. Mi van, Gyula? Kiáltott Bütyök, aki előjött a lövésre. Barna kánya! Várj, Bütyök, amíg kimászom ebből a sűrűből. Ide néz! Szép pillanat volt ez nagyon, és Bütyök, rossz szokásához híven, megnyalta a szája szélét. Még a hal is a markában van. Tutajos! És fejfájós, gyomorfájós, kézfájós barátunk csak egy jelentős mozdulattal mutatta, hogy ez már aztán teteje mindennek, ami még a berekben történhetik. Akaszd a hűvösre, Béla, aztán feküdj le. Hadd lássa Matula bácsi is. Akasztom, de le nem fekszem, megfürdöm. Ne bolondozz a fájós kezeddel. Nem akarok úszni, de legalább lemosakodom. Bütyök elment a kányával, Gyula visszaszaladt horgaihoz, ahol már elcsendesedett a lövés körüli izgalom. Egy-két halat még kiemelt a fiú, aztán a visszafelé bogarászó kis szárcsáknak megmondta, hogy a kányától ezek után már nem kell félniük. Pí-pí, bókoltak a kis madarak, és átúztak a túlsó oldalra, mert feljebb a folyón Bütyök áztatta kezét, locsolt a fejét, és általában gyógykezelte magát. Aztán felöltözött, és odaült Tutajos mellé. Ronda méreg ez a pálinka, hidd el, Gyula. Úgy, én milyen beteg voltam. Most már jó vagy? Jobban, de ha engem még valaki itallal kínál, kengyelni nem fog kínálni, Bütyök. Algebrával fog kínálni. Bütyök elgondolkodott, és egy kis latolgatás után azt mondta, hogy még azt sem bánja. Kihozhatnád a táblát, Bütyök, és amíg Gergő bácsi jön, megtisztogatnánk a halakat. Én majd tisztogatom, te meg lesed a horgot, mert egy kézzel úgysem tudsz dolgozni. Bütyök tehát kihozta a nevezetes táblát, természetesen csikasz kíséretében, aki jól tudta, hogy ez a lapos holmi mindig evést jelent, és lehetőleg közel helyezkedett hozzá. Csikasz, legközelebb a táblára ülsz, korholta Gyula az izgatott ebet, igazán elszemtelenedtél. Ha itt a gazdád, bezzeg, betartod a tisztességes távolságot. Ne bánts, Tutajos! Ki tudja, meddig barátkozhatunk vele? Hát, bizony. És Tutajos várta, hogy valami szomorúság üsse meg a szívét, de ez a szomorúság elmaradt. Az elmúlt hetek lemosták a városi otthonról azt, amiért kikívánkozott belőle. Lemosták a megszokottságot, a szürkeséget, a gázszagot és a lármát. Lemosták Pirimama felesleges kérdéseit, felesleges feleleteit, s a terített asztal fehér kultúrája jelent meg előtte, úgy érezte, jó lesz odaülni, jó lesz szülei között lenni, akik közelebb jöttek hozzá, mint amikor minden nap köztük volt. Mindezt nehéz lett volna értelmesen elmondani, ezért a rét virágos, rövid nyelvén csak ennyit mondott. Azért az a Big Fic is rendes kutya. Engem mindig elkísért az ajtótokig. Ezen aztán elgondolkodtak. Matula kikötött, és amikor a fiúkra nézett, tudta, hogy valami újság van. Ne táncolj, csikasz, nincs farsang. Nagyon Isten! Nem lett volna jobb még egy kicsit feküdni? Lemosakodtam, Gergő bácsi, kiáztattam a kezem is, majd inkább ebéd után alszom, mondta Bütyök. Köszönöm, hogy megorvosolt, Gergő bácsi. Látom, hal van elég, mondta kitérőleg Matula. Akkor most megrakom a tüzet. Aztán maguk is hurcolkodjanak be. Matula elment csikasszal, és Gyula ezt akarta. Majd nézd nagyot az öreg, kicsit várjunk még. Ennyi, mondta később Matula, mert csikasz egyenesen az árnyékban lógó nagymadárhoz vezette gazdáját. Ennyi, és mosolygott. Ezt hát meglőtték, hanem a halért kár lenne. Kifeszítette a kánya markából a halat, és mosolyogva tisztogatta, amikor a fiúk bejöttek. Le kellett volna fényképezni, mondta. Ilyet még én sem láttam. Lefényképezni, és Gyula odaállt volna melléje puskával. Annyi azonban bizonyos, hogy kikupálódtak itt a berekben. Anyátlan csirkék voltak, amikor idejöttek. Most meg legények már. Én mondom. A fiúk nem szóltak erre a dicséretre, de nagyon jól esett, mert Matula szűk markú volt az elismerésben. Ha ő azt mondta valamire, hogy jó... Hát arra mérget lehetett venni, hogy az jobb a jónál. Hanem aztán az ebéd. Matula megadta a módját. Aprólékosan és hosszadalmasan, mert látta a két legény farkaséségét, a táguló orcimpáikat, s hogy úgy keringenek a bogrács körül, mint éjjeli lepkék a lámpafény körében. Matula bölcsen tudta, hogy az ízeket nem az étel szüli, hanem az éjség, és a vágyak néha nagyobbak a gyomorban, mint a szívben. Lassan merte tele a tányérokat, és szimatolva azt mondta. Nem vallok vele szégyönt. Orvosság, szuszogott Bütyök, és nem is szólt többet, csak a második tányér után. Eddig, mintha csupa seb lett volna a gyomrom. Most meg, mintha meleg hájjal kenegetnék. Egy kicsit kaphatok még, Gergő bácsi? Van elég, mondta Matula, de látszott, hogy jól esett a dicséret. Nem árt meg, Bütyök? Aggályoskodott Tutajos. Ez, nézett az öreg Tutajosra, ez. Tutajoskám, lőni tudsz, de ebben ne szólj bele. Ezelőtt fél órával beteg féreg voltam. Most meg megfogom a nyakad és véged, olyan erő van bennem. A paprika, vérte Matula. Ne szájaskodj, Bütyök, hónom alá váglak, mint egy aktatáskát. Fiatalság, bolondság, mosolygott Matula. De jó bolondság. Ki kér még? A fiúk nem kértek, csak csikasz jelentkezett, áhítattal nézve gazdájára, mint a kondérra. Téged még nem kérdeztelek, de azért kapsz. Nem mondta, hogy sajnáljuk. Mi meg lepihenünk egy keveset. Gyere, Tutajos, ezt a felséges ebédet csak fekve lehet elviselni. Matula csak erre várt. Az öreg úgy gondolta, hogy a jól lakott ifjúság kevésbé hajlamos a szomorúságra, és az álmos ifjúság nem foglalkozik a holnappal. Majdnem elfelejtettem, levelet is hoztam. Ki írta? Élénkült meg Bütyök. István bátyjuk. Bütyök csalódott, a hanyatlott vissza, és be kell vallanunk, hogy a jeles romkutató nem a mamára gondolt. Tutajos pedig kivette Matula tarisznyájából a levelet. Hangosan, rendelkezett Bütyök. Szeretem István bácsi stílusát. Kedves Bütyök és Tutajos, olvasta Gyula. Úgy látszik, a berekben nincs naptár, mert úgy viselkedtek, mintha ott akarnátok megöregedni. De Pesten van naptár, és szeretve tisztelt szüleitek látni akarnak benneteket, és az iskola is megkezdődik 10 nap múlva. Búcsúzzatok hát el nevelőapátoktól, gyertek pótapátokhoz, mielőtt végleg kitöritek a nyakatokat, hogy elküldhesselek benneteket valóságos szüleitekhez. Holnap este 6-kor a kocsi a hídon lesz. Tutajozzatok oda összes holmitokkal, és szombaton vonatra raklak benneteket. Egy kis időt még itt is tölthettek, hogy Nancsi néni kivakarjon benneteket, és felvarja a gombokat a nadrágotokra. Örültök, mi? Szerető bátyátok, István. A kunyhó előtt Matula tett vett, de a kunyhóban mély gondolatokba esett a csend. Vége. Ami a kunyhóból látszott, egyszerre távoli lett a táj. A vénfák bozontos üstöke, a nádas suhogó lélegzete. Vége. Az idő eljárt. Hozott, amit hozhatott, s vitt, amit vihetett. A borongó messzeség titokzatos, és szomorú lett egyszerre, és a magasban szálló madárkiáltások már nem nekik szóltak. A kunyhó már nem az övék volt. Matula más, mint eddig, mert az öreg marad, és ők elmennek. Vége. Vége a nyárnak. Tutajos összehajtogatta a levelet, és Bütyök kezébe adta. Tedd el emlékbe, Bütyök, te szereted a stílusát. Aztán hanyat feküdt ő is, és nézte a pókhárós szelemeneket, az aranylón áttetőt, s a darazsat, amint helyet keresett, talán télire. Télire, amikor róka surran a havasnádban, és északi madarak zajonganak a vízen. Pesten akkor járdát sepernek a ház előtt, s az udvarban szállingózó havat Big Fix nézi. Kidugja fejét a korláton, és prüszköl, ha orrára esik a hó. Amikor felébredtek, már késő délután volt. Az ég befelhősödött, s a nagy nádasra lazapára ült. Felébredtek, de nem mozdultak, és nem is szóltak. Az alvás előtti és utáni gondolatok megkeresték egymást, és Matula pipafüstjén kiszárnyaltak a semmibe. Úgy gondoltam, a horognyeleket majd rendbe teszem, és vigyázok rájuk jövő nyárig.
Jövő nyárig,
gondolták a fiúk. De a jövő nyár fáradtan messze volt. Kicsit beolajozom, nehogy megvetem egyenek. Ám bár karácsonykor is lehet csukázni.
Karácsonykor?
De akkor ám. Még a jég alul is. Na, az még csak az igazi. Léket vág az ember, nád kévére ül mellette, aztán lesi a dugót. Éhes olyankor a csuka, mert a kis halak alusznak az iszabban. De a csuka nem alszik. Az nem. Meg aztán rókát is lehet lesni, és hajtani is.
Hajtani?
Persze. Kemény akkor a berek. Néha nem róka gyűn, hanem vadmacska. Lüttek itt akkorát, mint egy tigris. Azzal vigyázni kell, amíg végleg ki nem nyújtózkodik, mert hamar csúffá teszi az embert. A fiúk gondolatai itt hagyták a jelent, a kunyhót, a keserves csomagolást, és Matula szakavatott vezetésével elindultak a tél felé.
4 hónap, mondta Gyula, alig 4 hónap.
Semmi, legyintett Matula, semmi. A vasútra szánkó megy, és Nancsi elegendő takarót tesz, talán többet, mint kellene.
Eljössz, Bütyök?
Bütyök megtapogatta fejét, a daganat kellemesen enyhült, és olyasféle mozdulatot tett, mintha ez a kérdés teljesen felesleges, sőt, értelmetlen lenne. Ő ne jönne?
Ő?
István bácsi is hívott a nyárra, rendes fizetéssel, rendes gyakornoki munkára.
is?
Mosolygott Gyula. Igen, ő is. És Bütyök harciasan nézett barátjára, aki nem vérezte még fel magát a szerelem tövises berkeiben. Szanyadiéknak olyan tiszta szobájuk van, hogy akár a földről lehetne enni, enyhítette Matula a hangulatot. Aztán a Bélát szívesen látják, ebbe más nem szólhat bele. Nem is akartam, Béla ezt tudja. Senki, folytatta Matula. A barátság azért csak barátság marad, ha igazi. Igazi, bólogatott Bütyök kissé szabálytalan fejével, és Gyula karjára tette kezét. Gyula azt nem is úgy értette, Gyula soha engem meg nem bántott, és Piri mama és István bácsi is. Ugye, az apám ugyan mozdonyvezető volt, gyorsvonati, de az anyám csak egy szegény mosónő. A kunyhóban fájdalmasan nagy lett a csend, mintha az anyaság néma önfeláldozása lebbent volna meg a nyárvégi suttogásban és a szívekben. És az a szívszorongató, könnytermő csend még csak mélyült, egyre mélyült. Még Matula öreg szívét is megszorította. Csikasz bejött és kiment. Végül Gyula felállt, kicsit, mintha megroskadt volna, arca eltorzult, aztán reketten azt mondta, és erről, és semmi ilyesmiről, ami elválasztana bennünket, ami nincs is, soha, soha többet nem beszélünk. Soha! Kiáltott és kiment a kunyhóból. Kiment, de a szavak elültek és ott maradtak. Szétterültek, és a fiúkat a legszentebb emberi egységbe fogták. Bibliai magasságba emelték, ahol nincs mosónő és nincs mérnök. Csak emberek vannak. Gyula szeme vörös volt, amikor visszajött, mosolyogni próbált, de arca már megkeményedett. Soha, Bütyök, ugye? És Pondorai Béla csak a fejét hajtotta le igellésül. Ezen a napon korán alkonyodott. A bereg szokatlanul figyelő lett, a madarak lármája csendes, távoli zúgássá enyhült, és amikor besötétedett, valahol elmaradtak a csillagok. A felhők nem úgy jöttek, hanem lettek, mintha a bereg fölött születtek volna. A füst tétován keringett a tűz felett, aztán ellapult, és átszőtte a rekedtyés csalitokat. A lángok villanásai nem ugráltak vidáman és élesen belevágva a sötétségbe, csak puhán szárnyaltak, vörös derengést küldve a felhők alá és a kunyhó belsejébe is, ahol nem beszélt már senki arról, ami volt, hanem arról, ami lesz. Holnap még horgászhatnak, vadászhatnak, vagy amit akarnak, én meg összepakolok, mondta Matula. Ám bár az idő esőre fordul, nagyon leszáll a füst. Nem érzem. Tűnődött Gyula. Most nem érzem. Nem, mert ez már nem a nyári hirtelenkedés. Ez már őszi készülődés. Csendben, Gyüm, mert az igazi meleg ideje már lejárt, és ezek már nem nyári viharfelhők. Elázik ezekben még a ménkű is. Hanem, nézett Bütyökre az öreg, azt a fényképet már igazán megmutathatná. Elfelejtettem, Gergő bácsi, mentegetődzött Bütyök. Annyiszor mondtam már is, mindig elmaradt. Itt van. Matula hosszasan nézegette a nagybácsit, a fűtőből lett doktort, nevelőt és vadászmestert. Szép derék ember. Ez a hétköznapi ruhája? Azt hiszem. Hát, mindenki úgy öltözködik, ahogy akar, nyújtotta vissza a fényképet Matula. Ebbe aztán nem lehet beleszólni. Van olyan is, hogy elefánton ül, de azt nem hoztam el. Kár. Azon lehet az igazi. Pénzt is küld. Küldhet is, ha már elefántja van. Magát nem hívja.
Dehogy nem, de ha én gazdász leszek, mégiscsak itthon szeretnék lenni.
Matulának csak a szeme mosolygott, és azt mondta, persze, hogy persze. De Gyula merőn nézett a levegőbe. Nézett, de nem szólt, mert Bütyök szokatlanul érzékeny volt ezen a napon. Hallgattak, de gondolataik formába öltöztek, és a sötétség fekete táblájára ezek a gondolatok egy szót írtak. Kati. Hát ez így van, mondta Matula általánosságban, de nem részletezte, hogy mi az, ami így van, sőt, úgy érezte, erről kár is beszélni, mert ez így volt, és így is lesz, amíg szoknya és nadrág lesz a világon, és ezen nem változtat az sem, ha a lányok nadrágot húznak. Ezek után már csak ültek és hagyták, hogy este legyen. A köd vastagodott, aztán szitálni kezdett, nyálkás párával lehelve be lomha önmagát. Megrakom a tüzet, mondta Tutajos, mert már egymást se látjuk. Ebben az estében előbb lett a tűznek szaga, mint színe. A füst úgy húzott ki a nedves ágak alól, mintha szégyelni a maga szántalanságát, és csak akkor kezdett emelkedni, amikor a lángok felfelé hajszolták születésük lenge pelenkáját. A lángok a ködöt is megzavarták, és nagy udvart raktak a pára puha párnájában. A nedves fa sistergett, néha siránkozott, mint a légy a pókhálójában, és amíg a tűzrakás összeomlott a kunyhó ajtaja előtt, elballagott, ragyogó emlékeivel a nyár. Hát, vakarta meg állát Matula, azért tehetünk is. Bütyök előhúzta a nevezetes táblát, Tutajos megterített, Matula szalonnát pirított, s amikor a búcsúzás keserűségére rátelepedett a jól lakottság lusta dajkája, Bütyök megemlítette, hogy Indiában nem ismerik a havat, és hogy ott soha nincs tél. Nem lehet jó, mondta Matula. Sehogy sem lehet jó, mert ki örülne annak, ha mindig tele lenne a hasa? Ki örülne, ha mindig új ruhája lenne, ha mindig sütne a nap? Nem lehet az jó. Azt írta a nagybátyám, hogy ha megjön az eső, akkor meg egy hónapig esik egyfolytában. Na lássa. Bár az odavalósiak gondolom megszokták, mert még sohasem voltak jó csikorgó időben egy tisztességes disznóölésen. Nem is eszik meg a disznót. Egy szálbélű nép, legyintett Matula, elintézve az egész hindu társadalmat. Persze, mindig nyár van. Hanem már annyiszor mondtam István úrnak, ide kellene egy kis vályok kunyhót rakni. Semmibe sem kerülne, aztán karácsonykor úgy laknánk itt, mint a grófok. Szólok neki, Gergő bácsi, mondta Tutajos. Szólok neki, és szavát veszem, mert másként elfelejti. Okosan, mert nekem már 20 éve ígéri, aztán csak tologatja egyik évről a másikra. A gazdaságban van rossz ajtó, felesleges ablak. Én meg összeverek 3 ágyfélét. 3-at és nem többet, mert mink már összetanultunk. A fiúk erre nem szóltak, de Matula rövid megállapításánál sokkal, nagyon sokkal többet éreztek. Mink már összetanultunk, mondta az öreg, de a fiúk emögött azt is érezték, hogy ők nem csak tanultak, de tudnak is. Nem csak néznek, de látnak is. Nem csak hallanak, de értenek is. Nem csak tapintanak, de fognak is. És egész kibontakozó egyéniségük tele van a valóság és a természet szeretetével. Megnőttek, megerősödtek, és most már nem csak elfogadják, de kívánják is a valóság múlhatatlan, kemény ragyogását. A valóság ebben a pillanatban a búcsúzás. De valóság a karácsonyi remény is, amiért dolgozni, sőt küzdeni kell. És ennek a valóságnak alapja az akarat. Nem is baj, hogy kicsit előbb megyünk haza, mondta Tutajos. Elő kell venni a számtant, meg mi egymás. Hajaj, sóhajtott Bütyök. Bizony elő. Meghívjuk Jandát, inkább lenyelem a nagyképűségét. Azok az aránypárok, meg mi egymás. Szegény acél képzett egész nyáron abrik tolta. Talán nem is bírta ki. Bütyök, ne mond tovább, én lefekszem. Akartam is mondani, szólt közbe Matula. Dobok a tűzre pár tuskót, fekve is beszélgethetnek, ha akarnak. A vastag fadarabok elnyomták a lángokat, és a parázs derengése körül a sötétség leskelődött, de a fiúk nem beszéltek már. A gondolatok ellustultak, szárnyukat lassan összecsukták, felültek a szelemenek poros végére, és hagyták, hogy szemükre rászálljon az álom. A kunyhó előtt csak a tűz derengett, és a végtelen nádas csendes volt, mint a virradat reménysége. A köt szemergett egész éjjel. A lassú tűz, a néha kilobbanó lángok haragosan sustorogtak, de a köd óriás volt, s a lángocskák visszaugrottak a tuskók alá, mint ilyet fiókák a fészekbe. A nagy nádas néma volt. A madarak egy része már elment déli tájakra, a folyó nem is látszott, s a magas parton, a vénfák alatt, a csónak öblében és tüskevár romjai felett az idő múlását nézte a sötétség és a csend. A sötétség aztán megritkult, de a csend még maradt. Csak a fákról csepegtek a kötkövér gyermekei, vagy leszaladtak a nátszálak derekán, és eltűntek a mocsár fekete vizében. Hűvös lett, de nem mozdult semmi. Csak csikasz ásított akkorát, hogy majd az állkapcsa úrott ki, és ebben benne volt egész megvetése az időjárás szivacsos mi volta iránt. Csikasszal azonban nem törődött senki, és rajta kívül nem is érezte ilyen világosan senki, hogy ezen az éjszakán megváltozott minden. És süthet a nap, ragyoghat az ég, ebben az évben nem fogom már virág, és nem terem semmi a nyár áldott méhében. Ami jön, az már az ősz gyermeke vagy vendége, akár virág, akár madár, akár ember. Ezt érezte csikasz, és enyhén megrázkódott, mert a köd beleette magát a kiskutya ruházatába, amit nem lehetett levetni, csak megszárítani. Csikasz tehát fázott, és mivel unatkozott is, újból ásított, és most már hangosan csattintotta össze remek fogait. Mire Matula úgy ébredt, mintha az előzményeket is tudta volna. Ide bújhatsz, ha fázol. Csikasz erre feledve minden baját lehasalt az öreg könyöke mellé. Ám bár elég vizes vagy. Csikasz tárgyilagosan billegette rövid farkát, mintha azt akarta volna mondani, hogy reggel van. Teszek a tűzre, dörzsölte szemét Bütyök, aki kívül feküdt. Jó reggelt, Gergő bácsi. Reggelnek reggel, de úgy vélem, majd dél lesz, mire napot látunk. Matula nem sokat tévedett, mert 10 óra tájban is csak előhenterget valahonnan egy-egy alacsony kötfelhő. Megállt a fák koronájában, a csalitok szövevényében, és a felbukkanó nap lagymatagon sepergette a nagy szürke rongyokat. Végül megemberelte magát, és olyan meleg ragyogást küldött a berekbe, hogy emlékezni sem lehetett a hajnali didergésre. Ne menjenek még, intette Matula a toporzékoló ifjakat. Nem érdemes. 1/2 óra alatt felszárad a harmat. Most még eláznak, mint az űrge. A fiúk már összecsomagoltak, reggeliztek, és most türelmetlenül nézik az időt, mert már nem a lusta heteket számolják, a meggondolt napokat, hanem a rohanó órákat, amelyek olyan kiméletlenül szórják önmagukat az elmúlás végtelen serpenyőjébe, mint őrült öngyilkosok a Lánchídról a Dunába. Minden percért kár. Dehogy kár. Ha el nem múlna, ami rossz, hogyan gyűhetne, ami jó? Amíg megfogják az ebéd,